been. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc. Holnap zajlanak majd 10 órától azok a felvételik, amiket majd a középiskolába, gimnáziumokba való felvételihez írnak a gyerekek. Rengetegen az elmúlt fél évet minden hétvégén azzal töltötték, hogy valamilyen előkészítőre jártak. Hát, hogy normális ez, nem tartom feltétlenül annak, hogy ennyire leterheljük a 14 éves gyerekeket, viszont egyre kevesebb a gimnázium. Ráadásul a kormány úgy tervezi, hogy a gimnáziumi képzés arányát 40%-ról 30%-ra, sőt, vannak olyan elvárások, hogy akár 20%-ra is levigye, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek egyre nehezebb bekerülniük a gimnáziumba. Most ráadásul már azt is kitalálták, hogy a pontszámokat majd meghatározzák központilag, és már felhívták a középiskolák, gimnáziumok figyelmét, hogy akik a központi írásbelit tartják mérvadónak, azok alkalmazzák az állam által meghatározott százalékokat is. Szóval, hogy is vagyunk ezzel? A szülői hangközösség petícióval és fényképes üzenetekkel tiltakozik a feljebbteli eljárásban bekövetkezett változások, illetve bevezetett vagy bevezetendő változások ellen. Hogy pontosan miről is szólnak ezek a változások, és hogy mit gondolnak erről a szülők, erről kérdezem most Miklós Györgyöt, a Szülői Hang Alapítvány egyik vezetőjét, szeretettel köszöntöm.
Szép napot!
Hát ugye gyakorlatilag megint egy olyan új dolog, amire egyrészt nem is lehetett számítani, másrészt pedig valamiért folyamatosan sorvasztja el a kormány a gimnáziumi képzést, de most a holnapi felvételi előtt azt gondolom, hogy ez egy plusz olyan stresszforrás a gyerekeknek, akik egyébként még gyerekek, fiatalok, és nem kéne őket folyamatosan stressznek kitenni.
Igen, hát abszolút így van, hogy eddig is nagy stressz volt ez a felvételi vizsga, és hát reagálva a felvezetőre, hát abszolút is, hogy a gyerekeket egy ilyen stressznek tesszük ki. Hát ez most nőtt azzal, hogy ennek az írásbelinek a tétje emelkedett, ugyanis aki nem éri el ezt a minimum pont határt, az az adott iskolában már nem is próbálkozhat tovább. Eddig ugye lehetett, ha valakinek rosszabbul sikerült az írásbeli, lehetett bírni abba, hogy esetleg a szóbelin korrigálhat, vagy a hozott jegyei alapján. Most az helyzet, hogy ezeket a minimumpont határokat nem vezették be még mindenhol, tehát az iskolák több mint felében még nincsen ilyen, a gimnáziumoknál, de azért elég sok helyen már van, tehát több mint, a tudomásom szerint több mint 100 helyen már alkalmazzák. Ez önmagában is egyébként egy abszurdum, tehát hogy van egy kritérium, amit hol bevezettek, hol nem. Az egész rendszerről hát messzire ordít, hogy itt hát nincs egyrészt szakmaiság, másrészt pedig senki sem vállalja a felelősséget. Hát nyilvánvaló, hogy ez egy központi döntés alapján született meg, de a kormányzat azzal hárítja a felelősséget, hogy ő úgymond idézőjelben egy ajánlást adott csak az iskoláknak, és az iskolák döntöttek. Hát lehet, hogy persze jog szerint ez így van, de ezt az ajánlást nem úgy kell elképzelni, mint egy baráti jó tanácsot, hanem hát inkább arról van szó, hogy a Kleber-Ülsberg központ az egy hatalmi pozícióban levő fenntartó, az iskolák minden szempontból tőle függnek, és hát gyakorlatilag nyomás gyakorolt az intézményekre, hogy egy viszonylag magas pont határt vezessenek be. Semmi rendszer nem látszik abban, hogy hol vezették be és hol nem vezették be. Tehát vannak olyan iskolák, amik úgy viszonylag erős iskolának számítanak, ami azt jelenti, hogy már eleve magasak szoktak lenni a bejutási küszöbök, és ott igazából nem osz, nem szoroz ez az új ponthatár, de vannak olyanok is, amik nem ennyire népszerűek, nincs olyan nagy túljelentkezés, és ott bizony ez egy éles határ, tehát úgy határozták meg ezeket a küszöbértékeket, hogy a gyerekeknek úgy majdnem a fele ez alatt szokott írni. tehát hogy nagyon sokan nem teljesíték. Vannak egyébként budapesti, nagyvárosi gimnáziumok is, de vannak vidéki kis településekre is vannak gimnáziumok. Tehát teljesen random gyakorlatilag, hogy hol vezették be. Mi úgy látjuk, hogy ez gyakorlatilag azon múlott, hogy a tankerület az adott helyen mennyire presszionálta az iskolát, tehát az iskola mennyire tudott vagy akart ellenállni ennek. Tehát gyakorlatilag ez egy káosz, ami most ezzel kapcsolatban kialakult. És hát csak remélni lehet, hogy a helyzet nem lesz még rosszabb, és hát azért is tiltakozunk petícióval is ezen az intézkedés ellen, mert minden jel arra mutat, hogy ha csak úgy csöndbe tűrjük és nem szólunk semmit, akkor a helyzet még rosszabb lesz. Ahogy említette is a bevezetőben, a kormánynak kinyilvánított szándéka, hogy minél több tanulót a gimnázium helyett a szakképzésbe tereljen, és hát azok a számok, amiket a szakképzési államtitkár mondott, tehát hogy a szakképzés arányát a mostani 60%-ról 70 vagy esetleg 80%-ra növeljék, hát erre azt mondom, hogy ezek nagyon durva számok, olyan értelemben, hogy ugye akkor az gimnáziumi képzés aránya az a 40-ről 30-ra vagy 20-ra csökkenne, tehát ez gyakorlatban azt jelenti, hogy 4-ből 1 gimnáziumi férőhely megszűnne, de az is lehet, hogy minden második megszűnne. Tehát nagyon sok, tehát ez, amit a kormány tervként vázol, az egy nagyon durva változtatás, amit csak hát ennél a mostaninál is jóval keményebb adminisztratív korlátozásokkal lehet megvalósítani.
És hát ugye azt látjuk, hogy évről évre egyre többen szeretnének gimnáziumba menni, most egyébként minden ilyen központi akarat ellenére picit nőtt is a gimnáziumba kerülők száma.
Viszont... Hát itt azt mondanám, hogy azért itt volt némi változás, tehát 2020-ban megreformálták a szakképzést, aminek egyébként pozitív eleme is vannak. Most itt, amit talán a legközismertebb, hogy a technikumban járók is kapnak ösztöndíjat, tehát gyakorlatilag a kormányzat pénzt ad a gyerekeknek azért, hogy ne a gimnáziumba menjenek, és ezen kívül még az egyetemi továbbtanulásban is a technikumban végzőknek kedvezményeket adtak, aminek persze van pozitív oldala is, de hogy amikor ezeket 2020-ba bevezették, utána azért látszott egyfajta változás, hogy egy kicsit csökkent a gimnáziumba kezdőknek a száma, ez olyan 2-3%-os változás, amit ezt hozott, tehát csak ugye nagyságrendéket érzékeljük, tehát ezek a, tehát gyakorlatilag az, hogy ilyen kedvezményekkel csábítják át a gyerekeket a szakképzésbe, ez hozott 2-3%-ot. Most ehhez képest mondja most azt az államtitkár, hogy ők nem 2-3%-ot szeretnének módosítani, hanem 10-20%-ot. Tehát egy jóval erőteljesebb terelést akarnak.
És hát ugye itt gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy 14 évesen azért, hogyha már egy szakképzésbe vesz részt a gyerek, akkor nagyjából úgy beáll egy pályára valamilyen irányban, tehát hogy el kéne döntenie, hogy merre megy. Míg a gimnázium ad egy általános műveltséget, vagy egy lehetőséget arra, hogy egyrészt később döntsön, másrészt pedig jóval szélesebbre nyitja a kapukat, tehát hogy gyakorlatilag itt azért egy nagyon hosszú távú projektről, illetve a gyerekek életének egy nagyon hosszú távú meghatározásáról van szó. Úgyhogy ha jót akarnánk magunknak, akkor és tanult emberfőket akarnánk az országnak, akkor pont fordítva kéne gondolkodni.
Igen, hát igen, az azért, hogy 14 éves korban tényleg a gyerekeknek a nagy része nem tudja pontosan megmondani, hogy milyen irányba haladjon, és teljesen egyetértek ezzel, hogy a mai magyar rendszerben nehéz váltani egyszer valaki bekerült, akkor nehéz váltani. Arról nem is beszélni, hogy ez is egy olyan intézkedés, amivel sok más, mert itt megint a vidéki kis települések járnak a legrosszabbul, tehát ott őket egyrészt jobban érinti a gimnáziumi pontdatár is, másrészt pedig hát kisebb településen nem olyan nagy választék a technikumokból. Tehát mondjuk egy Budapesten könnyebb válogatni technikumok között, de van lehet, hogy valakinek csak egy-két-három lehetősége van, és ez is egy nagy probléma. Most én azt tudom javasolni egyébként, aki ebben közvetlenül érintett, hogy bár hát nyilván ez egy rossz hír, amiket lehet hallani, de azért azt javaslom, hogy a jelentkezésekben azért ne adjuk fel az álmainkat, tehát ha valaki valahova szeretne bekerülni, akkor a magyar rendszerben be lehet írni tulajdonképpen akárhány helyre lehet jelentkezni, tehát nem érdemes előre feladni, ha persze lehet, hogy nehezebb lesz, de reménykedjünk abban, hogy talán nem annyira nehéz a feladatsor, vagy van még egy olyan lehetőség is, hogy van egy rendkívüli felvételi eljárás is a normál után, az üres helyeket, hát ha meghirdetik, és akkor ott is lehet még próbálkozni, tehát aki benne van, én azt javaslom, hogy próbálkozunk ameddig lehet, amennyire lehet, de emellett fontos, hogy az érdekeinket is megpróbáljuk érvényesíteni országos szinten, és ezért van a petíciós tiltakozás is.
Igen, és hát a szülők, nagyszülők nyugodtan írják alá a petíciót, a gyerekeket pedig ne frusztráljuk ezzel a hírrel, lesz nekik holnap elég bajuk, majd megírják, aztán utána lehet róla beszélgetni, de azt hiszem ettől nem fogják jobban megírni, aki meg stresszre hajlamos, az csak még jobban begörcsöl, úgyhogy ők meg nyugodtan írják meg a dolgozataikat, teljesen fölösleges, hogy még ezt is a vállukra tegyük. Egyébként a szülői hangközösség egy 7 pontos követelésrendszert is megfogalmazott, úgyhogy ezt is el lehet olvasni a szülői hangközösség oldalán, illetve aki pedig úgy gondolja, hogy ezt nem kéne tovább folytatni, az pedig írja alá a szülői hangközösségnek a petícióját, ami pont arról szól, hogy változtassa meg ezt az irányt a kormány. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Miklós György, a szülői hangközösség képviselője, és hát én kívánom, hogy ne csak semmit mondó válaszokat kapjunk mindannyian, illetve, hogy valami pozitívumról számolhassunk be legközelebb.
Köszönöm szépen, hogy beszélhetünk.
Én is nagyon köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Driving down from the Highland Line, we done some gigs on the Clyde in the town. They flew us in from a Hamburg strip. The taste of Dusseldorf still on our lips. Bus, there is a friend of mine. We go way back to the scene of the crime. We sit up front and share a cigarette and try to remember what we tried to forget. He said, do you remember? He said, do you recall? I said, yeah, I remember. Oh, I remember it all. Every time kissing and nowhere to go.
114, 115, 116.
117 perc.
Olyan jó, amikor a meséink az életet mutatják meg olyannak, amilyen, de közben azt is megmutatják, hogy az az élet, amiben élünk, az milyen szép, milyen jó, lehet nevetni, még akkor is, hogyha tele van problémával, tehát nem csak a nehézségeket látjuk benne. Az, hogy pedig készül ebből egy családi film, hát az meg egészen egyszerűen fantasztikus Magyarországon, mert hogy lehet egy kicsit örülni, nevetni, elérzékenyülni, szóval egy igazi közös élmény, és jól érezzük magunkat, amikor kijövünk a moziból, még egy kicsit a föld fölé is emelkedünk. Hát ezt éreztem, amikor megnéztem a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, mert hogy kifejezetten üdítő volt részt venni a filmben, mert annyira beszippantott, hogy észre se vettem, hogy tulajdonképpen én csak ülök és nézem. Ezt a filmet ajánlom önöknek, és azt, hogy most erről a filmről beszélünk, az annak köszönhető, hogy itt van ennek a filmnek a rendezője, forgatókönyvírója, Lakos Nóra, akinek ez a második teljes estés filme. Szeretettel köszöntöm.
Jó estét kívánom!
Nem mertem azt mondani egyébként, hogy milyen jó ez a film, mert hát ugye ezt csak viccként lehet mondani, hiszen ilyen sablonos szöveget nem lehet mondani azután, hogy az ember megnézi ezt a filmet. Ez egy remékregényből készült, Anne Huizing regényéből, egy holland írónő regényéből, és nem tudom, hogy ezt a regényt olvasva döntött úgy, hogy megcsinálja, vagy valaki ajánlotta ezt neki, ajánlotta ezt önnek. Szóval, hogy jött létre maga a film, és az az ötlet, hogy ebből csináljunk egy jó kis magyar filmet?
Egy 4,5 évvel ezelőtt olvastam egy könyv ajánlót, karácsonyi gyerekeknek, fiataloknak szóló könyvek ajánlóit, és ott találtam rá erre a könyvre, ezt a Pagony kiadó adta ki, és mi ott tartunk filmes foglalkozásokat, úgyhogy rögtön megvettem, elolvastam, beleszerettem, és írtam azonnal az írónőnek, hogy engem ez nagyon érdekel filmes szempontból, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és egy 2 órás online beszélgetés során igazából Anett mondta azt, hogy ő nagyon megnyugodott, mert azt érzi, hogy teljesen értem azt, amit ő akart mondani, amikor ez a történet, és akkor elkezdtem vele dolgozni, és nagyjából a végén a könyv, ez egy nagyon rövid regény, úgyhogy a fele lett az, ami a filmbe belekerült, és még egy másik felét hozzá kellett írnom, és így alakult ki a végleges forgatókönyv.
Akkor tulajdonképpen írótársá vált?
Így is lehet mondani, igen. Végül is ez egy adaptáció, úgyhogy a forgatókönyvet én írtam, de ez az alap, ez nagyon kellett hozzá, meg ez egy csodálatos regény, úgyhogy mindenkinek ajánlom, szerintem nagyon izgalmas az is, hogy miután gyorsan, könnyen elolvasható, hogy megnézni a filmet, utána elolvasni a könyvet, és össze lehet hasonlítani, mik a különbségek, hogy működik a regény, és hogy működik a film.
Azon gondolkoztam a film közben, és meg miután néztem a filmet, hogy mennyire könnyed lett ez a film, miközben nagyon fajsúlyos dolgokról beszél, hiszen egy 12 éves kislány szemével láthatja velünk a világot, akinek meghalt az anyukája, akinek az apukája nagyon nehezen lép túl ezen a dolgon. Közben megjelenik az első szerelem, de ez a film, ez vidám, és azt gondolom, hogy egy ilyen történetből nagyon egyszerű lenne valami tragikusat írni. De egy vidám, felemelő történetet sokkal nehezebb, pontosan azért, mert hogy mi egyébként Magyarországon megszoktuk, hogy a problémákat azt hát így nagyon-nagyon mélyen kezeljük, és mélyen átéljük, nehogy véletlenül egy mosoly is elszálljon egy gond megoldása közben az arcunkról.
Igen, ezt a filmet mi sírós nevetős filmnek is nevezzük, pont emiatt, hogy vannak megható részek, de egyébként nagyon sok humoros rész van, és az egésznek valóban van egy ilyen felszabadult hangulata, és szerintem számomra nagyon fontos volt, mert ugye tényleg nagyon régóta nem készült film gyerekeknek, családoknak, és mindenképpen olyan filmet szerettem volna csinálni, ami mind látványvilágában, mind hangvételét tekintve olyan, ami jól, könnyen befogadható ennek fiatal közönségnek is, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy vegyük komolyan a gyerekeket, tehát merjünk komoly kérdésekről, akár tabu döntögető kérdésekről is beszélni, ami szerintem ez a film felvállal, mint egyébként az, ahogy egy veszteség feldolgozásáról szól, mint akár az első szerelemről, vagy éppen a nővé válás kérdéséről. Tehát egy csomó olyan dolgot behozunk, amiről nem feltétlenül beszélget egyébként a család, és ebben bízom, hogy ez egy olyan filmé tud válni, ami tényleg minőséget, értéket képvisel, a családok együtt elmennek, megnézik, és utána van miről beszélgetni.
Egészen elragadóak a gyerek szereplők. Milyen hosszan tartott, amíg megtalálta egyáltalán a szereplőket, illetve a két fő gyerek szereplőt?
Igen, hát ez egy holland-magyar, illetve magyar-holland koprodukció, és ebből fakadóan egy picit hosszabb ideig tartott minden. Úgyhogy a végén másfél évig tartott a casting folyamat, és nagyjából 300 kislányt néztem meg csak a főszerepre, és a Demeter Villőnél jobbat, azt hiszem, hogy nem is választhattam volna erre, tényleg csodálatos, benne van az a mélység, benne van az a szépség, báj, ami miatt jó nézni, hiszen ő minden jelenetben benne van, tehát ő visz végig minket ezen a történeten, és az a sallagmentesség, hogy ez az őszinte játék, ami egyébként megalapozta nagyjából körülötte a felnőtt színészek játékát is. Úgyhogy így, és akkor ha ő megvolt, akkor hozzá kapcsolódtak mind a felnőtt színészek, mind a kisöcsi, a Hásbonc, akit ugyancsak nagyon szerettem, vagy éppen a első szerelmét alakítő Kövécs Barnabás, a legjobb barátnője az itt, szóval sokan, mindenki úgy került be, hogy az Origo az igazából a Villő volt, és hogy olyan, aki illik hozzá, akiről elhisszük, hogy a legjobb barátnője, vagy a tesója, vagy épp az anyukája, vagy az apukája lehet.
Számomra egy fantasztikus dolog volt, hogy Zsuzska Tituyra lehetett látni képen, vagy vásznon.
Igen, hát a Zsuzska Tituy az maga a csoda, és szerintem is nagyon-nagyon eltalálta ez a szerep. Ő egyébként maga is nagyon régóta tervezi, hogy ír, és bízom benne, hogy majd ez a film is inspirálja arra, hogy végre tényleg elkezdje megírni a saját történetét is. Neki ugye az anyukája a Zsuzs Éva, aki a híres Abigail-t, legendásnak is mondható Abigail sorozatot is rendezte, úgyhogy, és abban ő játszott a lányaként még kis korában, fiatal korában, úgyhogy nem állt tőle messze ez a műfaj, nagyon ismeri, nagyon értékeli, nagyon szereti, és hát csodálatos volt vele együtt dolgozni.
Ugye a filmnek nagyon különleges a színvilága is, tehát nagyon zárt színvilág, nagyon meghatározza, és nagyon érdekes grafikai világa is van.
Igen, ez is, hát ugye az írásról szól, hogy az írás csodája, az írás ereje, hogy mennyire tud segíteni nekünk azt, hogyha valamit akár nem tudunk kimondani, akkor hát, hogy le tudjuk írni, ki tudjuk írni magunkból, és ez egyfajta feszültségoldás. Ugye a kiskamaszok számára ez pont ez a sok-sok változás, ami történik velük, egy nagyon fontos eszköz. És az írás azért nem egy vizuális dolog így első körben, úgyhogy ez volt a nagy kihívás, hogy hogyan lehet vizualizálni az írás csodáját, és ez ennek az egyik formája volt az animáció, amit használtunk, és amit minden összefog, vagy az pedig a Bauhaus stílus, egy Bauhaus házban forgattuk, az a fő helyszínünk, és ettől kezdve, amit ezt megtaláltuk, így kipattant a fejemből, hogy akkor ez egy nagyon jó vezető lehet minden részleg számára, tehát a jelmez, a díszlet, az animáció, az mind e köré fonódott, és ugye itt a Bauhausnak az alapszíneket használja a Bauhaus, ami a sárga, piros, kék, fehér, és ezeket használjuk mi is mindenben igazából.
Azt írják, hogy ez a film, a Nemzeti Filmintézet első zöld produkciója, ez mit jelent konkrétan?
Igen, ez fontos volt számunkra, és a Sünegi Klaudia producer számára is különösen, hogy ez egy zöld produkció legyen, tehát itt azért gyártási döntések is születtek ezzel kapcsolatban, kezdve azzal, amik ilyen egyszerűbbek voltak, hogy mondjuk a Luffy, az lebomló Luffy és környezetbarát, ami megjelenik a filmben, vagy hogy volt vegetáriánus nap minden héten egyszer az 50 napos forgatásban, vagy éppen, hogy az agregátor, az áramforrást is a lehető legzöldebben használjuk, akkor a jelmeztervezővel, aki egyébként a féltesterem, a Lányi Fruzsi, is beszéltük, hogy minél többet kölcsönözzenek, vagy akár second hand ruhákat találjunk, és ne csak vásároljunk, tehát ilyen én magam biciklivel járok 20 éve mindenhova, úgyhogy próbáltuk ezt a zöld szempontokat amennyire lehet figyelembe venni itt is. Illetve a főszereplő is sokat biciklizik, tehát egyfajta mintát is rögtön tud adni a fiatalok számára.
És akkor nézzünk még egy pillanatra meg a kommunikációját a filmnek, mert hogy a filmnek egészen furcsa a kommunikáció, a PR-ja, mert ezt is arra hegyezik ki, hogy bevonják azokat a szervezeteket, azokat az embereket, akiknek ezek a témák fontosak, és hogy ennek a filmnek a kapcsán azért üljünk le beszélgetni, ne csak nézzük meg a filmet, hanem konkrét beszélgetések jöjjenek, és egész egyszerűen adjunk egy megoldási lehetőséget.
Így van. Amellett, hogy nagyon sokrétű a kommunikációja a filmnek, az egyik aspektusa az az impact, aminek az a lényege, hogy valamilyen hatást, valami változást érjünk el a társadalomban azzal kapcsolatban, amiről szól a film, és itt ez az írás, mint terápiás eszköz, ez az egyik fő üzenet, illetve az, hogy olyan érintett gyerekeket, akik elvesztett, nagyobb veszteség érte őket, akár a szüleiket vesztették el, vagy bármilyen más. Ugye itt egyébként akár mozaik családról is beszélhetünk, válásról is beszélhetünk veszteség kapcsán, nagyszülő elvesztéséről is, tehát nagyon sokan tudnak kapcsolódni, és több olyan különleges vetítést is tervezünk, meg már részben meg is valósítottunk, ahol mondjuk irodalomterapeuták jönnek, vagy mesepszichológiával foglalkozó emberek, vagy éppen olyan civil szervezetek, munkatársai, akik szakértők is egyben azzal kapcsolatban, hogy érintett családok, gyerekekkel hogyan lehet jól feldolgozni a filmet, tehát először megnézik, és utána van valamilyen fajta beszélgetés, vagy így játékos feldolgozás.
Nagyon sok olyan bemutatót terveznek, ahol részt vesznek a film szereplői, vagy a szereplői közül néhányan, és számomra az egy nagyon megható látvány volt, ahogy láttam, hogy mennyire kapcsolódnak a filmhez, a filmnek a szereplői, mennyire kapcsolódnak egymáshoz, mennyire létrejön egy ilyen valódi együttműködés, egy valódi együttlét a szereplők között. Már most, hogy kész a film, már nyilván mindenki rengeteg más dolgot is csinált azóta, hogy együtt dolgoztak folyamatosan.
Igen, ez nekem is nagyon jó volt látni, ugye most volt egy pár napja a 10 bemutatója a filmnek, amikor az összes szereplő, stábtag, barátok, ismerősök, szakma eljött, és megnézheti, együtt ünnepelhetjük, hogy elkészült a film, és nekem az egyik legnagyobb élmény volt, hogy tényleg szinte mindenki eljött a stábból, és hogy nagyon kíváncsiak voltak, nagyon szerették, nagyon támogatóak, büszkék voltak rá, és én nagyon szívesen jönnek ezekre a beszélgetésekre, hogy mindenki a saját perspektívájából elmondja, hogy neki mit jelentett ez a forgatás, mit jelent neki ez a történet, ez a film, és ez tényleg egy csodálatos élmény ezt átélni. Illetve hát különleges attól is, hogy ugye nagyon ritkán készül itthon sajnos gyerekfilm, és bízom benne, hogy most ez megmozgatja a magyar közönséget, és ez is segít majd abban, hogy minél több készüljön. De a forgatása is egész más volt. Tehát az, hogy mindenki iszonyú koncentráltan, odafigyelve, támogatva, mind a gyerekeket, sok állattal is forgattunk, ott is azért nagyon másként kell viselkedni, nagyon csöndben kell lenni, figyelni kell, támogatni kell mindenkit, és ez nagyon összekovácsolta a stábot, a csapatot, és ez a mai napig érződik.
Hát én csak azt tudom ajánlani, hogy aki teheti, az menjen moziba, és nézze, mert a véletlenül írtam egy könyvet című filmet, a családjával, barátaival, akit épp